Harmadik fejezet. Hogy hová ment? Megkeresni Anettet. Autót bérelt, és elindult vissza Nizzába. Maga sem tudta, hogy mit akar, miért szaladgál voltak éppen. Jóval elmúlt évfél, amikor végre meglátta. Messziről. Az egyik szálló étterméből magas, ősz, sovány ember jött ki, napbarnított arccal, és mellette Anett. A harmadiknak egy tábornok jött velük. Hatalmas, kéken lakkozott Alfa Romeo-ba szálltak. A kocsit egy néger sofőr vezette. Még sohasem látott ilyen gyönyörű túrakocsit, mint amilyen ez az Alfa Romeo volt. Nem tartozott a széria gyártmányok közé. Különleges modellje lehetett a gyárnak, a legfényűzőbb nagyurak számára. A hatalmas túraautó rendkívüli méretei dacára szinte kecsesen szép volt. A különös fényű, kéken zománcozott karosszéria, méltóság teljesen kiszélesedő öblével, makulátlanul sima csillogásával, hatalmas motorházával úgy hatott, mintha az autó királyának gőgjét is belevitte volna a tervező ebbe a korszerű gépszörnyetekbe. A mesteri rugózás és a tökéletes technikával beépített motor összhangjával szinte nesztelenül, könnyedén elsiklott a dőfös autó. Ez az indulás arra határozott, de mégis puha járásra emlékeztetett, amellyel nagyon finom, visszavonultan élő mágnások, ódon kastélytermük súlyos szőnyegein lépegetnek magányos éjszakákon. Megérezte Gorcsev ösztönösen, hogy ez az autó, amely annyi ember, sőt, egy kis ország életében végzetesen jelentős szerepet játszik, az ő jövőjét is irányítani fogja ijesztően és kérlelhetetlenül, mintha maga a gonosz ülne a kormánya mellett. Lehetséges. Mert kissé hökkenten nézett a távozó, csodás Alfa Romeo-ra. Ki volt ez a két úra hölgyel? Kérdezte a portást, miután az Alfa Romeo nyomában a szálló elé gördült, és egy csomó pénzt nyomott a Mikulás szakálú, formaruhás Kerberosz kezébe. Az ősz sovány férfi Gustav Labbó, meghatalmazott miniszter, a hölgy a leánya, és a tábornok neve Augustin de Bertin. Gorcsev ismét bankjegyet keresgélt. Bulvár Viktor Hugo 72, mondta Mikulás szakálú kapuőr, és átvette a pénzt. A fiatalember ámultan nézett rá. Hajja, maga igazán nem buta ember. Az én mesterségem három fő kelléke, az ész, a pszichológia és a jól ápolt szakál. De kell még ezen felül, hát, hogy az elmondottakon felül még mi kell a portás hivatásához, ezt Gorcsev sohasem tudta meg. Bár az is lehet, hogy érdekelte volna. De jobban érdekelte Anett. Tehát egyszerűen elrobogott, hogy életveszélyesen dilettáns módján a bulvár Viktor Hugo felé siessen. Pedig talán helyesebben cselekszik, ha tovább társalog az őszportással, és nincs kizárva, hogy ezt tette volna, amennyiben előre látja azt, ami ezen az éjszakán történni fog. De hol élt már ezen a földön olyan 21 éves aranyifjú, aki bármit is előre meglátott a jövőjéből szerelmes állapotban? Ha a fiatal emberek képesek volnának ilyen előrelátásra, mi lenne a társadalomból? Milyen horribilis számóceánnál gyűlne hirtelen a felbontott eljegyzéseknek, benyújtott vállópereknek a száma. Szerencsére a természet bölcs elrendezése folytán az ember korlátozott képességei alkalmatlanok a jövőbelátásra, és Gorcsev elindult autóján a végzetes útra, ama látszólag kézenfekvő feltevés alapján, hogy jobb, ha egy szép fiatal leány után siet, mintha meghallgatja egy ősszakálú, vénportás eszmefuttatásait. Pedig mennyire nincs így. A fiatal ember ott állt a fák árnyékában, és a nyaralót nézte. Miért leskelődik? Minek ácsorog itt? Maga sem tudta. Talán fél órát átott, igen lehangoltan, idegesen, amikor két férfi közeledett. A sarki lámpa fényénél egy pillanatra láthatta őket, amíg a világosság vetülésében elhaladtak. Az egyik csavargó, külsejű, rossz arcú alak volt, a másik egy köpcös, kevésbé elhanyagoltan öltözött férfi. Gorcsev közelében álltak meg, de nem sejtették, hogy a fa mögött áll valaki. Egyszerűen bemegyek és beszélek Labóval. Szó sincs róla, akkor elrontod az üzletet.
Az ördögbe is vagy megismerve, vagy kést kap a portájába. Nom di nom! Psst!
Nyílt a kertajtó. A tábornok úgy látszik, csak elkísérte a nettéket, és most hazatérőben volt. Az út sűrű fái között nem jutott keresztül a közeli lámpák fénye. A csavargó külsejű hirtelen a tábornok elé állt.
Ne siessen, de Bertin! Megismer még? Én Portenif vagyok.
Mit óhajt?
Tábornok úr,
szólt egy érdes hang, nyilván a köpcös.
Jelöljön ki egy helyet, ahol hajlandó tárgyalni velünk. Nincs magukkal semmi tárgyalni valóm, és...
Portenif lesújtott valamivel. A tábornok hátraugrott és kardot rántott, de a köpcös megragadta a csuklóját, és Portenif újabb csapása talált. Ekkor azonban közbevetette magát Gorcsev. A két úton álló nem is sejtette, hogy valaki tartózkodik a közelben. Az ellentámadás váratlan volt. Portenifet valahonnan egy erőteljes ökölcsapás ért a száján, hogy elöntötte a vér, és kizuhant az útra. A köpcös egy alattomos rúgástól a kerítésnek repült.
Segítség! Kiáltja egy női hang a villából, bizonyára Anett. Rendőr! Kiáltja a tábornok a villa falához szédelegve. Gazember! Hörögte a köpcös, és valamivel ismét a támadó felé suhintott, de az illető részéről akkora pofon előzte meg, hogy elsötétedett előtte minden.
Egy rendőrfutó léptei kopogtak az aszfalton. A köpcös és Portenif elsuhantak. Egy másodpercre sem látták Gorcsevet a sötétben.
Eszméletén van? Kérdezte egy kellemes férfi hang a tábornokot. Igen, de vér folyik a szememre.
Egy hosszú ány tűnt fel a villakapujában, pisztollyal a kezében. Labó volt.
Mi történt?
Megtámadták a tábornok urat, éppen amikor ideértem.
De Bertin vagyok. Köszönöm ezt a hatásos közbelépést, szólt a tábornok Gorcsevhez.
Azután a rendőrt intézte el, aki szintén odaért közben.
Minden esetre hazakísérem a tábornok urat.
Miután De Bertin elment, Labó Gorcsevhez fordult.
Ön kitűnő ember.
Két támadó ellen segítségére sietett a tábornoknak.
Ó, két ember nem létszám. A sánkhelyi Visunk téren egyszer 12 sofőrt inzultáltam.
És a saját lábán távozott?
Hát kénytelen voltam vele, mert fuvarképes autóvezető nem maradt a környéken. Labó jó ízűen harsányat nevetett.
Maga egy egészen elsőrangú pofa. Meghívnám a házamba, ha nem lenne ilyen késő éjszaka. Remélem, valamelyik nap lesz szerencsém. Ó, bizonyára már holnap. Ugyanis az a tervem, hogy megkérem a kedves leánya kezét.
Labó nagy szemeket mereztett.
Mi? Mit mond?
A délután folyamán sétálgattunk. Tehát ön az, aki lingesztrőmöt összevagdolta, kiáltotta az apa.
Nézze, fiatalember, ön néhány perc előtt úgy viselkedett, hogy most nem mondhatok mást, távozzék. De
most súlyos leckében lenne része, amiért kompromittálta a lányomat. Sajnos azonban nem tehetek semmit önnel, mert egy vendégemet megvédte, és ezzel lekötelezett.
Gorcsev rövid tűnődés után szomorúan így szólt.
Mondja, uram, egy kérdésem volna. Ha teszem azt, valaki szereti a leányát, és az illető különben jó férj lenne, megtagadná tőlük atyai áldását csak azért, mert a vőlegény önt megverte valamikor, persze alapos verésre gondolok.
Labó egészen eléje állt, és harsányra nevetett.
Úgy érti, hogy maga megverne engem, de azért nem teszi? Hát ide hallgasson. Maga ugyan sohasem lesz a vejem, mert léha, kétes egyén, erre majd visszatérünk, hogyne, hagyta rá csillogó szemmel Labó, és különös lázas öröm kifejezése ült az arcán. Azt azonban megnyugtatására közlöm, hogy amennyiben mégis vejemmé fogadnám, csak előnyére szolgálna az említett affér.
Ez esetben merekedjünk, jó? Ajánlott az ifjú, és az ő szeme is csillogott.
Figyelmeztettem, mondta Labó, és megnyalta az ajkait, mint aki régen nélkülözött ínyenc falathoz jut. Jobb, ha eltisztul innen.
Társalogni akar, vagy verekedni?
Verekedni, mondta a napbarnított őszes úr lelkesen. Helyes, kezdjem! Várjon, ne itt. Legyen szerencsém a villámban. Parancsoljon.
Csupa mosoly és udvariasság volt a két ember. Miután beléptek a villa kertjébe, Labónak eszébe jutott valami. Bemegyek egy percre a házba, hogy a leányomat megnyugtassam. Addig szíveskedjék helyet foglalni itt a kertben. Igazán csodálatosan szép és jószagú rivérai éjszaka volt. Gorcsev leült a pompás virágok között egy kőpadra, és cigarettázva álmodozott egyrészt Anetről, akibe szerelmes volt, másrészt Labóról, akit majd megver, ha visszatér. Nem kellett soká várakozni. Rövidesen jött a házigazda. Egy üveg brandit hozott két pohárral is töltött. Egészségére. Kiitták, és egymásra mosolyogtak közben, mint régi jó barátok.
Kezdhetjük?
Várjon, mondta Gorcsev. Levette a kabátját, és egy fára akasztotta. Azután kibontotta a nyakkendőjét és a gallérját.
Mi az?
Türelmetlenkedett Labó. Verekedni jött ide, vagy fürdeni?
Kora hajnalban nehéz a szakadt ruhadarabokat pótolni, felelte, és Labó kénytelen volt ezt az érvet elfogadni.
Ne csodálja, hogy türelmetlen vagyok, mentegetőzött. De 15 éve nem verekedtem, mondta réveteg meghatottsággal, mint egy idősebb hölgy, aki fethetetlen velencei nászútra emlékezik.
Nem lenne jó, ha gyakorolna előbb kissé? 15 év nagy idő.
Ha a cipőjét nem kívánja levetni, fogjunk hozzá, üvöltötte az atya harciasan.
Tessék, és...
Gorcsev nem folytathatta, mert Labó a szavába vágott, de a szószoros értelmében is olyan erővel, hogy a fiatal ember egy festői ívben belerepült a szökőkút medencéjébe. Úgy bokott fel, álmélkodva és szédelegbe, mint valami bősz Neptunusz egy antik tárgyú festményen. Ez a pofon klasszikus volt a maga nemében. Zúgó aggyal csodálkozott, és megrázta néhányszor a fejét.
No? Ordított türelmetlenül Labó. No? Maga állandóan fürdeni akar?
Gorcsev kimászott a vízből, ekkor kapta a második pofont, hogy visszahullott és elmerült egy időre, mint a búvár, a teleszívott tüdővel az óceán fenekére ereszkedik. Mielőtt a harmadik pofon elérhette volna, kiugrott a medencéből. A hold előbukkant és megvilágította a két férfit. Gorcsev vigyorgott.
Gratulálok, egész jól üt, de hát ez még nem az igazi.
És mit szól például ehhez? Labó csodálatosan gyors ütéseinek egyike elindult, de nem ért célt. Gorcsev elkapta a csuklóját, és könnyedén megcsavarta, úgyhogy szívélyes házigazdája egy keringőszerű forgást végzett a báltengelyek körül, majd egy bal egyenes telitalálattól belezuhant a szökőkútba. Innen Gorcsev kiemelte, de csak azért, hogy kétszer pofon üsse, és miután ezzel megvolt, ismét visszanyomta az atyát. E műveletet többször megismételte, fehér neműt paskoló falusi nők módján, átlag két pofon után egy visszanyomással, addig, amíg a lebuktatott Labó helyett valami bravúros módon egy hosszú láb emelkedett ki talpal a vízből, és a meglepett Gorcsev arcát precíz rúgás érte, hogy feldöntötte egy fonott garnitúrát. Rövid kézítusa után birkózva gurultak a földön néhány kerti bútor romjai között. André, a lakály, aki oldalszakállával és modorával úgy hatott, mint egy hírneves színművész kabinet alakítása, felébredt a zajra, és elhatározta, hogy lesiet a kertbe. Gyorsan felöltözött, mert semmiféle esemény nem kényszeríthette arra, hogy hiányos öltözékben mutatkozzék a szobáján kívül. Odalent, az éjszakai kertben, teljes sötétségben tombolt a harc. A hold egy nagy felleg mögé bújt időközben. Mind a két küzdő megállapította, hogy a másikban emberére akadt. Egymás torkát fogva gurultak, és a széttöredező La France rózsák, mintha közeli végét sejtenék a verekedőknek, behintették őket szirmaikkal. Gorcsev egy kézzel a torkát fogta Labónak, a másikkal két ökölcsapást irányított, részint az orr és száj közé az áll irányába, részint a bal szemre. A harmadik ütés fültőre került volna, de Labó most felrántotta a térdét, és ettől Gorcsev elrepült egy kis tó dús lótuszai közé, nyakig a hírárba. De már is kint volt a medencéből, és a pázsiton felé siető árnyat pontosan gyomorba rúgta, majd amikor ez felkiáltva előrehajolt, alulról felcsapott az öklével, hogy ellenfele hangtalanul zuhant egy csoport festőjen szép harlemi tulipán közé.
Nem volt helyes eljárás öntől, szólalt meg mellette Labó, hogy ártalmatlanná tette a lakályomat.
Így az verdeg vigye el. André, aki alkalmatlan időben érkezett a verekedés színhelyére, most ájultan feküdt a harlemi tulipánok között. Lassan megmozdult, de látszott, hogy nehéz minden tagja.
Hát, azt hiszem elég volt, mondta Gorcsev.
Lihegve nézték egymást. Virradt. Lassú nagy cseppekben hullott róluk a víz. Gorcsef felvette a kabátját, feltette a szalmakalapját és a fekete keretes monoklit. Ezzel most olyan volt, mintha pápa szem lenne rajta, mert a másik szemén is volt egy kidudorodó, fekete karika Labó öklétől. Igazán élvezett magával verekedni. Ha veje lennék, annyit verekedhetném, fú, amennyit akar, kérlelte a toprongyossá vert atyát. Eszem ágában sincs a leányomat valami elszánt tacskóhoz adni. Az én koromban ön sem lehetett öregebb nálam. De kijártam az életakadémiáját. Én a légióban hősködtem, nem a Riviera. Azt hiszi, ez olyan nagy dolog? Tudja mit? Mondta gúnyosan Labó. Lépjen be a francia idegen légióba, és ha leszerelt, nem lesz semmi akadálya annak, hogy elvegye a leányomat. Gorcsev egy másodpercig némán állt. Na, ugye, mondta gúnyosan Labó. Ez kicsi erős volt. Csodálkoztam, mondta Gorcsev, hogy csak ezt kívánja. Igazán semmiség. Még ma jelentkezem. Csak próbálja meg, maga hencegé. Maga nagyképű fráter, mondta Gorcsev, és dühösen elindult a kapu felé. A fordulónál a vaksötétségben egy vödör mézbe botlott, ami végképp fölingerelte.
Hencegő alak!
Kiáltotta utána dühösen Labó.
Mit mondott? Hencegő, ostoba fajankó!
Gorcsev dühötten megragadta a vödörből kiálló meszelőt, és ahogy csak a sötétségben lehetett, rohant a kacskaringós úton visszafelé. Amikor meglátta a másik férfi árnyát, habozás nélkül belenyomta a hatalmas pamacsot az arcába, hogy eltűnt a mészragacsba az egész fej, azután oda csapott az ecset fakorongjával.
Fajankó vagyok? Mi? Fajankó? Mi?
Az ecset jobbról-balról csattogva lesújtott, majd egy utolsó hatalmas ütéssel betaszította ellenfelét a szökőkútba, de még ott is fejbe vágta néhányszor, amikor hörögve felbukkant a vízből.
Fajankó vagyok, felel, ki vagyok én, mi? Fajankó!
Ne fogassa tovább,
mondta mellette Labó. A lakály nem tudja, hogy ön kicsoda. André úgy függött aléltan a földre, kétrét hajolva a szökőkút kávájáról, mint egy bábszínházi viasz szereplő az előadás szünetében.
Hát, ez mindig rosszkor jelenik meg, dünnyögte Gorcsev.
No, most már menjen haza, barátom, mert lassanként felébred a háznép.
Nem megyek haza. A légióba megyek.
Mit blöfföl?
Azt hiszi, ilyesmi hatással van rám? Mehet a légióba is, ha tetszik.
És könnyedén a vállára dobva Andrét, ott hagyta a fiatalembert. Gorcsev dühösen és szélvész gyorsasággal kisietett.
Most megy, és nyomban belép a légióba.
Mint az őrült rohant autóján a legelső kaszárnyához. A kapu előtt megállt, és feldöntött egy faköpönyeget, majd visszafelé farolva a hátsó sárhányúval elkapta az egyik posztot. Már úgy volt, hogy alarmot fújnak, mert az őrség azt hitte, hogy egy gépesített civil megtámadta a laktanyát, mire nagy nehezen megállt az autó. Gorcsev csuromvizesen, smokingban azonnal jelentkezett a laktanya toborzó irodájában. Egy álmos ügyeletes tisztelé vezették.
Neve?
Kérdezte az álmos ügyeletes. Gorcsev Iván.
Fel akarja vétetni magát a légió?
Igen.
Vagyona van? Valami 100 000 frank lehet a zsebemben.
És jelázott ma egy éjjeli testgyakorlás alkalmával. A hadnagy figyelmesen megnézte az összevert, gyűrött, de még így is jóképű fiút. Mi készteti arra, hogy 100 000 frank birtokában felvétesse magát a légióhoz?
Szerelem.
A tiszt jelentősen bólintott. Franciaország hagyományai megóvják egy szó pátoszát és tekintélyét a korunkban oly divatos gúnyolódástól. Amikor aláírta a szerződést, elvették valamennyi okmányát, és a tiszt egy utalványt adott át. Ez a vasútjegye, és egyben személyazonosság igazolványa, amivel Marseille-ben jelentkezik. Ön most már katona. Parancsa úgy szól, hogy az első vonattal Marseille-be utazik, ahol jelentkeznie kell Fort-Saint-Jean-ban.
Országos körözést bocsátanak ki magán, és elfogatása esetén súlyosan megbüntetik, ha a délutáni vonaton
Nem érkezik Marseille-be. Az indulásnál ellenőrzik, tehát a pályaudvaron ezt az utalványt köteles felmutatni. Megértette?
Értem, hadnagy úr.
Ön e szerződés aláírásával a francia gyarmati hadsereg közlegénye lett. Jogilag a hadbíróság vonja felelősségre, amely halálbüntetést is kiszabhat.
A dicsőségéről világhírű légionárius zászlót fogja szolgálni. Tegye ezt férfihoz méltóan.
Sok szerencsét, barátom.
A tiszt kezet nyújtott, és két perc múlva Gorcsev ismét a kapu előtt volt, ahol fordulóhoz manövrírozott a kocsival. Oldalra csavarta a kormányt, és indított, de elfelejtette levenni a hátrakapcsolást, tehát letarolt egy reklámtáblát. Miután sikerült az előrekapcsolás, sebes fordulattal felszaladt a szemközti járdára, ahonnan végül is elindult, és a tengerpart felé robogott.